Köszönjük szépen Jakab Réka előadását. Felkérem Novák Mertéket, a Vágsényei Állami Levéltár Igazgató Asszonyát, hogy tartson meg előadását.
Jó napot kívánok, tisztelt kollégám, tisztelt kolléganők, tisztelt hölgyek, urak! Engedjék meg, hogy én is csatlakozzak azok közé, akik ma újat, vagy legalábbis részben újat szeretnének mondani ezen a konferencián, és a levéltáros létenre természetesen elsősorban majd a levéltári anyagokra próbálok találkozni. Az én témám az Eszterházy család Csesznege ágának, Tali Kálmán által elcsomagolt iratainak sorsa. Mindjárt előre jelzem, hogy valami teljesen új felfedezéshez nem sikerült jutnom, de ami késik, az még nem múlik. Szeretném elmondani, hogy mit sikerült eddig megtudni. És természetesen én is szeretném kicsit szeretnék azzal foglalkozni a minden előadásnak az elején, hogy tulajdonképpen a Csesznege család levéltárának a sorsába, tehát vannak bizonyos momentumok, amik most már kicsit jobban ismertek, de vannak, amik nem. Tehát tudjuk azt, hogy Tali Kálmán a közölt dokumentumokat a Csesznege családi levéltárból vette kölcsön, illetve onnan kérte minden bizonnyal ki, és közölte 1884-ben. Most magának a Csesznege levéltárnak a jelenlegi elhelyezése, mint természetesen Réka nagyon is apolikosan beszámolt, a Szlovák Nemzeti Levéltárban található Pozsonyban. Itt kell tudni azt, hogy az állami kezelésbe ez az anyag 1945 után jutott, amikor az Eszterházy család birtokainak megtörtént az elkobzása, és a kobzásnak tulajdonképpen minden része volt, tehát nem csak a birtokok, hanem a közkincsek és a levéltári anyag is. Így 1945-ben, tehát a újlapon található családi levéltárat átvette a szlovák belügyi megbízottnak a levéltár. Ez egy hivatal volt tulajdonképpen abban az időben, ami mellett az úgynevezett központi, akkori központi levéltárnak működnie kellett. Szlovákiában a mai napig a levéltárak a belügy mellett működnek, tehát ezért nem kell csodálkozni a magán a hivatalon. Most 1950-ben viszont ettől a belügyi levéltártól átvette a Csesznege ágnak az anyagát és az Eszterházy család egész anyagát a mezőgazdasági levéltár. Ennek megvan a maga úgymond a története. Tudni kell az, hogy Szlovákiában a levéltár hogy meglehetősen bonyolultan indult az első világháború után, hiszen egész más volt a helyzet Szlovákiában, most a levéltárakra gondolok, mint Csehországban, ahol a levéltárak úgymond zöggenőmentesen tudtak továbbfejlődni 1918 után, viszont Szlovákiában megtörtént az a különös helyzet, hogy miután természetesen levált Szlovákia Magyarország területéről, és addig a központi irányítás igaz gyönge szinten, de mégis Budapestről történt a levéltárokat illetően, egyszerűen légüres térbe kerültek azok a levéltárak, amelyeket egyáltalán levéltáraknak nevezhetünk még abban az időben, egy gondolok a városi, megyei. Nem volt, aki kezelje tulajdonképpen ezeket a levéltárakat, és mivel Csehországban meglehetősen korán, tehát természetesen egész Csehszlovákia területére vonatkozóan kiadtak egy törvényt a kulturális emlékművek védelméről, tehát így már 1915-19-től a cseh tulajdonképpen szakmai felügyelet alatt állnak a szlovákiai, amennyiben egyáltalán levéltáraknak nevezhető intézmények. Sajnos a helyzet annyira kedvezőtlen volt, hogy ez a cseh felügyelő, aki volt ugye a 20-as évek végén nagyon elkeseredetten jelentette be, hogy hát végül is lehet, hogy jobb lett volna, hogy ez Magyarországhoz tartozik, mert egyszerűen a levéltári anyagot nem voltak képesek menteni olyan mértékben, látta, hogy mi történik a levéltári anyaggal Szlovákiában, például Nagybányán a város eladta a városi levéltárnak az anyagát a mészárosnak, aki abba csomagolta a húst. Úgyhogy hatalmas pusztítások történtek, amiről nagyon kevés magyarországi, úgymond tanulmány, avagy egyáltalán Magyarországon nagyon kevesen tudnak. Ez természetesen annak köszönhető, hogy Szlovákiában sajnos a levéltár történet úgy még valahol a babacipőbe jár. de reméljük, hogy a közeljövőben többet fogunk már tudni, hiszen a cselerméltárakból most már nagyon sok anyagot lehet közzétenni. Most ebből a mezőgazdasági levéltárból, ugyanis ez a levéltár felügyelte az összes kastélyba olyan és várakba található, inkább kastélyokba található, és földesúri szék, volt földesúri székhelyeken található levéltárakat, amelyeket tulajdonképpen így mezőgazdasági egységet az állam valamilyen felügyelet alá helyezett 1918 után. És most az az érdekesség, hogy a mezőgazdasági, a cseh mezőgazdasági levéltár szakemberei hál' Istennek készítettek alapos összeírásokat ezekről az akkori anyagokról a levéltárakba. Tehát itt majd több új adatot tudunk hozni arra az időszakra, amikor úgymond eddig felügyelet nélkül maradt éppen az Esterházy anyag is. Most ettől a mezőgazdasági levéltártól viszont kell tudni azt, hogy átvette az újonnan most már működő szlovák központi állami levéltár, ez a mai szlovák nevezi levéltár elődje, 1956. január 1-én, amikor beszüntették ezt az úgymond minisztérium alá, a mezőgazdasági minisztérium alá tartalmazó levéltárat. Tehát nagyon bonyolult a Cseszneki család levéltárának és az Esterházy család tulajdonképpen levéltárának a sorsa, de hál' Istennek egyre többet tudunk róla, és reméljük, hogy új adatok lesznek. Engem főleg azért érdekelt, mert szerettem volna tudni, hogy valahol esetleg nem ebben a korszakban kajlódott el a Tali Kálmán által közölt tulajdonképpen oklevelek. Most Talit nem kell bemutatni, hiszen a magyar úgymond szakközönség sokkal jobban ismeri, mint Szlovákiában. Talán csak annyit, hogy a születése is tulajdonképpen Komárom vármegyébe Csépén, és az elhalálozása tehát Tencsén megyéhez kötődődik Zablátba. Jelenleg természetesen Talit Pozsonyba temették el, majd az előadáson még én megmutatom a síremlékét és az elérhetőségét, mivel most már interneten megközelíthető teljesen a síroknak a feltárása. Na most tulajdonképpen Tali Kálmán, tudom azt, hogy Magyarországon tehát többen vitatják a tevékenységét, ezzel én nem szeretnék foglalkozni. Mindannyian és legalábbis számomra is, főleg mint Rákóczi kornak a szakértője és forrásközlője ismert, és kevesebben tudjuk róla, vagy tudtuk róla, hogy nagyon sok más tanulmánnyal is próbált tulajdonképpen valamiképpen tehát a nagyközönség elé lépni, és ezek közé tartozik tulajdonképpen a különböző adatoknak a feltárása, amit ő folytatott, miután a levelezését átnéztem, és kicsit többet foglalkoztam vele. Tehát nagyon sok mindenbe próbált foglalkozni. Na most a 1884-ben jelent meg a Magyar Történelmi Tárba, a művelődés történeti adatok rovaton belül a Cseszneki vár cigányai című tulajdonképpen forrás közlése, és tulajdonképpen ezek a cigány diplomák a gróf Esterházy család levéltárból ezt a nevet viseli. Most ennek a tulajdonképpen 9 levelet nem fogom ismertetni őket, mert nem volna elég a számomra kiszabott idő. Viszont azt kell mondani, hogy ezek az oklevelek, tehát főleg az első kettőre szeretném fölhívni a figyelmet, ez a 9 oklevél, amit közölt Tali Kálmán, ő ugyan azzal indokolja, hogy jónak látta az efajta okmányok ritkaságtól fogva a saját kezű, tulajdonképpen sajátszerű oltalomleveleknek a régebbjeit és nevezetesebbjeit közölni. Tehát ő úgy gondolja, elsősorban azért, mivel a magyar vár és földműves uraság egy specialitását megvilágítós úgy, mint a magyarországi cigánfaj történelméhez vonatkozó tulajdonképpen adalékokat szeretett volna közölni, és valójában sikerült neki, hiszen ez a 9 oklevél nagyon érdekes, és én éppen az ő közlése alapján, mivel vonatkozik mi levéltárunk gyűjtő területére, tehát kicsit többet foglalkoztam. És ennek meg van a másik apropója, hogy nem csak a Cseszneki Ág levéltárába található ilyen oklevél, hanem a Semptei Ágnak a levéltárába is, amit természetesen Tali akkor nem közölt. Na most az oklevelekről természetesen ezek az oklevelek, a legrégebbi, amit Tali közöl, 1675-ből való, és Galántai Eszterházi Jánosnak a tulajdonképpen ez a oltalomlevele, a birtokán található cigányoknak a számára. Ezekről az oklevelekről talán rövidesen legalább az elsőkről el kell mondani, hogy itt a címzett Vörös Mihály, akit, mint kiderül az oklevélből, a földes úr vajdává tett, őt és a fiai Györgyöt, és tulajdonképpen valamint Rigó Györgyöt, gyermekeikkel és utódaikkal oltalma alá vette, és szabadságot adott nekik, hogy bármely megyében levő birtokán szabadon végezhetsék a kovácsmesterséget és az árucserét. Természetesen ebbe az oklevélbe a szokás szerint felszólította a többi nemest is, hogy Vörös Mihály vajdaságához tartozó cigányokat a szabad utazást biztosítsák, és ne gátolják őket a mulatásba se. Az oklevél tartalmilag természetesen ez bizonyos ilyen oltalom levelek közé sorolható, azonban rögzíti a vajda kinevezését is, és bizonyos szabadságot biztosít a, tulajdonképpen a cigányok számára. Az oklevélnek az érdekessége viszont az, hogy szokatlanul és nagyon gazdagon díszített, amit Tali pontosan leír, hiszen látjuk azt, hogy nem csak, hogy pergamen ez akkori gyakorlat, de itt van tulajdonképpen leírva az, hogy van egy dúsgazdag virágdíszítése az oklevélnek, amely még különböző, tehát tulajdonképpen virágok ábrázolják. Művészileg tulajdonképpen szintén van neki értéke, és mint írja, hanyatló korban hazánkban majdnem páratlan ritkaság, ez természetesen Tolinak a megjegyzése. Kiderül az, hogy aranyjal, több színnel díszített oklevélről van szó, és mint Tali megjegyzi, annyira ékes volt, hogy a történelmi társulat egyik ülésén általunk a következő oklevéllel együtt eredetiben bemutatván általános feltűnést keltett. Tehát már abban a korban egy meglehetősen szokatlan gazdag díszítési oklevélről van szó. Ez a következő, a másik gazdagon díszített, ez 1697-ből való. Itt ugyancsak Vörös Mihálynak és fiainak, Mihóknak és Ferencnek, valamint Kovács Mártonnak, Sipos Ferencnek, Horváth Ferencnek ad ki oklevelet Eszterházi Ferenc, és tulajdonképpen csak nem megegyezik a szövege. Ezeknek az utódait is tehát felmenti és oltalma alá veszi, és vajdává nevezik ki Vörös Mihályt. Na most ez az oklevél is nagyon gazdagon díszített, sőt még pompásabb a díszítése, mint ahogy írja, a nagybetűs első sor aranyozott, a következő piros, a harmadik továbbá szövegben a cigányok nevei zöld festékkel írták. A gróf aláírása saját kezű viaspecsétett papírfödözet, ezen oklevél is nagy díszsel, sőt túlcifrán van kiállítva. Ugyanis széles szegélyeit mind a négy oldalon ritkító színnel festett piros tulipánok, kinyílt rózsák és rózsabimbok körítik, elénk zöld, kacskaringos cifralombok között. Előről pedig jobbról, tehát a heraldika szerint, mindjárt az első sor nagy aranyos iniciálei alatt zöld koszorúval, környékezetten barnásárga alapszínnel rajzolva a gróf Eszterházi címer látható. Egykor talán aranyozott volt. E diploma zöld-fehér piros színeivel és tulipányéval igazi magyaros díszítései, azonban a világ festései már korán sem olyan finomak, mint 1675-ben az előző oklevél. A további oklevél, hiszen több oklevelet közöl Tali Kálmány, tehát a következő szintén Eszterházi Ferenc, tehát Esztergyi Ferenc 1898-as diplomája, ennek ez már nem annyira díszített, de viszont egy nagyon díszes borítékba volt elhelyezve, amit szintén ritkaság, hogy az oklevel áttár valami borítékba, inkább gyakorlati célja volt a borítéknak, de ez is díszesen díszített volt. A többi az már negyedik, tehát a oklevél, ez Gróf Esterházy Ferenc Csesztekvárának és kapitányának az oklevele. Ezek mind tulajdonképpen tehát a hasonló szabadságokról szólnak, mint az első. Utána Eszterházy Péternek maradt fenn 1717-ből, utána 1719-ből van Esterházy Ferencnek egy nyílt levele, Esterházy Ferenc 1123-ban, ez mind tulajdonképpen a cigányoknak való szabad mozgást és a tulajdonképpen a vajdáknak a kinevezése. 1740-ből van még egy Esterházy Ferenc diplomát, tehát lássuk, hogy elsősorban Esterházy Ferenc. Most viszont két más levéltár, amit nem közölt Tali Kálmán, és ugyancsak tehát kiváltságlevelek, ezek 1720-ból származnak, az egyik 1720-as, és ez a Szlovák Nemzeti Levéltárban található meg. Beosztva tulajdonképpen a Semptei Ágnak a levéltárában voltak, de mivel a levéltár, tehát a rendezése, igazán csak tehát pár éve éppen Rékáiknak és a Szlovák Levéltárban dolgozó magyar poliganőknek, Petrának köszönhetően folytatódott. A Semptei Ág az régebben földolgozott volt, de a Cseszneki nem, tehát a beosztás az tulajdonképpen inkább csak provizorikus. Tehát ez az 1720-as kiváltságlevél, ez sikerült teljesbe közölnöm 2008-9-ben egy konferencia anyagaként, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezek az oklevelek tulajdonképpen nagyon érdekesek abból a szempontból, hogy szokatlan sok szabadságot nyújtanak a cigányok számára, tehát még a második számú oklevél, amit tulajdonképpen itt 1751-ből való, ez megegyezik úgy nagyjából az elsőkkel. Az első oklevél, az első számú oklevél, vagyis az 1720-as, ez egy nagyon, nagyon érdekes, és azért érdekes, mert tehát egész más a stílusa neki, mint a többi cigány diplomának. Ezzel az oklevéllel Gróf Esterházy Ferenc, Csesznekvára, így van a, tulajdonképpen a titulusa, örökös ura és kapitánya, nem ez Székesfehér megyeinek a főispánja, császár és koronás király úrunk tanácsosa, tulajdonképpen adja tudtára, hogy a galántai cigánságnak és annak a vajdájának, Banyák Ferencnek és tulajdonképpen a társainak, azon kívül, hogy oltalmat ad, úgy, mint az előző oklevélben, tulajdonképpen kinevezi őket szabadon, azon kívül, hogy szabadon járhassanak, udvari zenészeinek. Ez itt a különlegesség ebben az oklevélben, és erre szeretném fölhívni. Fölmenti őket minden jobbágy szabadságuk alól, csak az a dolguk, hogy a zenét műveljék, és tulajdonképpen őt és az eszterháziakat szórakoztassák. Na most tulajdonképpen nem volna a dolog annyira érdekes, hogyha nem tudnánk azt, hogy valószínűleg ez az oklevél is nagyon elősegítette azt, hogy a galántai cigányoknak a sorsa egész más volt, mint a régióbeli cigányoknak a sorsa. Amikor átkutattuk a 18. századi összeírásokat, de átmehetünk egészen a 20. századig, akkor döbbentünk rá arra, hogy a galántai cigányokhoz jártak, nem csak a régióból, de messzebbről is zenét tanulni, a többi cigányok. Tehát itt a nagyon nagy az érdekessége, hogy valószínűleg ez az oklevél, és az Esterházy családnak az érdeme az, hogy a galántai cigányokból igazi muzsikusok lettek, akik a tudomásom szerint több banda, például Bécsbe, de Budapesten is az itteni kávéházokban szórakoztatta tulajdonképpen, tudomásom szerint főleg a 19. és a 20. század elején tulajdonképpen az embereket. Tehát valahol itt kell keresni az összefüggést. És természetesen, mivel a zsarilkáros, mivel szerettem volna többet megtudni a díszes oklevelekről, amit már próbáltam korábban is felkutatni, de egyenlőre eredménytelenül, viszont Tali Kálmának a személyes fontja a Magyar Nemzeti Levéltár, tulajdonképpen Magyarországos Levéltárában található, ez a P szekció természetesen, hiszen egyéni, illetve a családi fontról van szó, ebben az esetben Tali Kálmának, a Tali családnak is benne van a levéltári fontja, ami megmaradt. Ez a P 1247-es számú font, és ebben tulajdonképpen a fontnak a nagy része a levelezés, és Tali Kálmának a levelezése, természetesen itt a kiadók, vagyis a levélküldő Eszterházy Béla, összesen 18 levél maradt fent tulajdonképpen ebben a levéltári fontban, és ha átnézzük őket, akkor szintén kicsit megvilágítást kapunk az Eszterházy család úgymond kultúrtörténelméhez. Eszterházy Bélával tulajdonképpen arról folytatott levelezést Tali, hogy Eszterházy Imrének, aki Nagy Frigyestől kapott egy festményt és egy oklevelet, hogy tulajdonképpen ez az oklevél megmaradt. Ezt a levelezésből nem derül ki, viszont az az érdekesség, hogy erre a levelezésre itt három levelet írt Eszterházy Béla ez ügybe. Erre a levelezésre aztán Eszterházy tulajdonképpen Istvánné levele kötődik, amit ez családi nevén azt mondanám Gizella, aki tulajdonképpen szintén tud erről a festményről, és kiderül az, hogy ezt a festményt valójában egy festményt ajándékozott Nagy Frigyes, tehát az Eszterházy Imrének, és tulajdonképpen ehhez volt az az oklevél csatolva, amiről leveleztek. A következő tulajdonképpen Eszterházy Ferenchez a levelezett, vagyis Eszterházy Ferenc elsősorban, Eszterházy Antalnak sírhamvai, tehát a hamvainak a hazahozataláról szól az ő levelezésük. Tudjuk azt, hogy éppen Tali Kálmán volt az, aki nagyban szorgalmazta tehát a kinmaradt kuruc hamvaknak a hazaszállítását és az újratemetését Kassán. És hát természetesen tudjuk azt, hogy Eszterházy Antal, tehát a Kassai domba kapott helyet szintén, tehát ez a levelezés is fennmaradt. Később azután tudjuk azt, hogy Eszterházy család birtokában van Eszterházy, tehát második Rákóczi Ferenc bölcsője, ez is egy kultúrtörténelmi, ami lehet, hogy Magyarországon közismert, de én például csak a levelezésből tudtam meg. És tulajdonképpen ez is a Tali Kálmánnal folytatott levelezésből derül ki. Eszterházy Jánossal kicsit komolyabb levelezést folytatott Tali Kálmán, mivel Eszterházy János dolgozta fel az Eszterházy történetét, így a levelezést, tehát kicsit folyamosabb volt, és Eszterházy János Tali Kálmánnak egy saját kötetet küldött, amikor elkészült az Eszterházy család oldalának a bemutatása. Most ez pedig már a síremlék, amit mondtam, hogy megtalálható. Szlovákiában ilyen virtuális termetők most már megközelíthetők, és ez nagyon jó a magyar kultúrtörténet számára is, hiszen egy-egy sírt most már pontosan be lehet lokalizálni, aki esetleg arra jár, természetesen meg lehet nézni. Tehát ez Tali Kálmánnak a sírja. Természetesen a levéltáros előtt még nagyon sok feladat áll. Egy az, hogy meg kéne tudnunk, hogy valójában nem került be a Tali Kálmán által közölt 9 oklevél valamiképpen tehát olyan anyagba, tehát valamelyik múzeum anyagába, ami számomra elképzelhető, tehát ez irányba biztosan fogjuk folytatni a kutatást, és esetleg hogyha valakinek tapasztalata van, akkor nagyon szívesen veszem természetesen a szaktanácsot, hiszen a levéltáros számára mindig az a legrosszabb érzés, hogyha valamiről tud, és azt nem tudja megtalálni. Erről a dokumentumokról is pontos adataink vannak. Természetesen elképzelhető, hogy valami millenniumi kiállítás, nem, hogy valamilyen millenniumi kiállítás alatt valahol, tehát ezeket kiállították éppen a nagyon díszes formájuk miatt. Azt kell mondani, hogy a két oklevél, ami a szlovák nemzeti levéltárban van, ez már nem díszeset, egy meglehetősen sima maximum, az első betűk vannak tulajdonképpen kicsit kiemelve, de ezek nem ilyen szép kivitelben készültek, és természetesen elképzelhető az, hogy valamelyik múzeumba került éppen a kivitelezés miatt, vagy más családnak a levéltárába. Sajnos Szlovákiában is az a helyzet, hogy a nagyon sok gyűjtemény jött létre a levéltárakba, és számomra a gyűjtemény az mindig egy rébusz, mivel hogyha nem konkrét gyűjteményről van szó, tehát nem egy konkrét meghatározás, mint mondjuk konkrétan az Esterházy család, én nem tudom, képeiről készült valamilyen fölvételek, akkor nagyon kevés esélyes van a levéltárosnak is, hogy egy szalmakazalba megtaláljon egy kis tűt. Reméljük, hogy a következő generáció sikeresebb lesz. Természetesen, mint mondtam, egyelőre az én kutatásom főleg a cseh felügyelet alatt álló időszakra vonatkozik, és azt szeretném alaposabban átnézni. Megvannak az anyagok, és természetesen, ha sikerül a megjelenő kötetben, amit gondolom, hogy meg fog jelenni, talán majd többet sikerült. Tehát ennyit arról, hogy mit sikerült. Nagyon érdekes dokumentumokról van szó, az Esterházy család kultúrtörténetének úgymond elengedhetetlen kellékei ezek az oklevelek, és reméljük, hogy azért valamikor eredetiben is majd még láthatjuk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
Szépen Réknának és Veronikának is, hogy bemutatták kutatásuk egy-egy szeletét, és egyúttal kijelölték a további kutatásnak, publikálásnak az irányát. Én szeretném elrendelni most a szünetet, és tekintettem az időmére alatt, ez most csak 10 perc lesz, tehát 50-kor folytassuk.